Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk is, keresi mennyei atyánk szívünket és életünket. Írva található a Krónikák második könyve 35. fejezetében, a 20-tól 25-ig terjedő versekben. Miként szól hozzánk Istennek szent igéje a Krónikák második könyve 35. fejezetéből? Kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok meg. Azután, hogy Jósiás helyreállította a templomot, felvonult Nékó, Egyiptom királya, hogy harcoljon Karkemisnél az Eufrátesz mellett. Jósiás azonban csatába szállt vele. Pedig Nékó követeket küldött hozzá ezzel az üzenettel. Nem veled van dolgom, Júda királya. Nem ellened jöttem most, hanem az ellen a ház ellen, amellyel hadakozom, és Isten parancsolta, hogy siessek. Állj félre az Isten elől, aki velem van, hogy el ne pusztítson. Jósiás azonban nem tért ki előle, hanem a csatára készülve álruhába öltözött. Nem hallgatott Nékó szavaira, amelyek pedig az Isten szájából származtak. Fölvonult, hogy megütközzék megindósik síkságán. Az íjászok azonban eltalálták Jósiás királyt. És a király ezt mondta szolgáinak: vegyetek le innen, mert súlyosan megsebesültem. Szolgái levették a horci kocsiról, egy másik kocsira tették, és Jeruzsálembe vitték. Ott meghalt. És eltemették ősei sírjába. Egész Júda és Jeruzsálem gyászolta Jósiást. Jeremiás siratódalt szerzett Jósiásról. Az énekesek és az énekesnők pedig máig is megéneklik Jósiást sirató énekeikben. El is rendelték ezt Izraelben, fel is vannak jegyezve ezek a sirató énekek között. El is rendelték ezt Izraelben, fel is vannak jegyezve ezek a sirató énekek között. Szeretett testvéreim, két történetet hallottunk, aminek van egy közös metszéspontja. A kivonulás történetében Isten azt akarja, hogy Egyiptom, és értsük alatta az egész világot, a világot magát, megtudja, hogy egyedül ő a mindenek felett való Úr, akinek kezében van minden hatalom mennyen és földön, az egyetlen élő Isten, az Istenek Istene, és pedig azáltal tudja meg az egész világ, és itt Egyiptom, hogy ő az élő Isten, hogy Egyiptom haderejének elvesztésével szerez magának dicsőséget, az ő népének pedig szabadulást és életet. Istennek nem az ember ellen van tehát ádáz háborúja, még akkor sem, ha világunkban, akár a saját személyes életünkben is úgy látszik, mintha az embernek lenne kibékíthetetlen háborúja az Istennel. Nem így van, testvéreim. Nem. A romlandó hústest önmagában mit sem használ. Jézus maga mondta, te semmit nem használ. A szellemi testekkel és erőkkel szemben haszna vehetetlen. Semmiség az egész, pára és lehelet. Amit meg van írva, nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a világbírók ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Mózes idejében Egyiptomot, az akkori világot, ugyanazok a szellemi fejedelemségek, hatalmasságok ez élet sötétségének világbírói, a gonoszság lelkei igázták le, tartották a maguk fogságában, maguk terrorja alatt, mely erők jelen világkorszak emberét vagy emberiségét úgy szintén leigázzák, és a maguk zsarnoki hatalmuk alatt tartják. Megszállás alatt tehát. Ahogy nekünk, úgy Istenünknek és Urunknak is, nálunknál erősebb és hatalmasabb erőkkel van tehát leszámolni valója. Nem velünk akar leszámolni az Isten. Bennünket üdvözíteni akar, nekünk örök életet akar adni. Ő magánál, a nekünk készített országban. Tehát nem ellenünk van ez minden, ez a harc. De sajnálatosan és nagy szerencsétlenségünkre ennek a megütközésnek és összecsapásnak harcmezeje valamiképpen mégis mi magunk vagyunk. Valahogy belekeveredünk az egészbe. Mert úgy tudjuk, hogy a megütközés völgye hozzánk tartozik. Mint ahogy egykor Jósiás királyos úgy gondolta, hogy annak a megütközésnek völgye az ő felségterülete, és ő hozzá tartozik. Tehát kötelessége megvédeni, és nem beengedni oda az ellenséget. Mi is így gondoljuk sokszor, hogy a mi felségterületünk, amit nekünk kell megvédenünk. Ez igaz, de nem önmagunkra, nem egyedül kell ezt tennünk. És nem úgy, ahogy mi képzeljük el, és nem úgy, ahogy mi akarjuk, hanem jó lenne, ha végre a főgenerálisimusra hallgatnánk, aki vezeti ezt az egész csatát a győzelemig. Jelen világunkról tudnunk kell, hogy mindaddig, amíg a vég, itt eladta értsük Jézus Krisztus uralmát, át nem adja az országot és a hatalmat és a dicsőséget Istennek, hogy ő legyen minden mindenekben, addig egész létünk az Isten angyalai gyámságának van alárendelve. Tetszik, nem tetszik, ezt a világot Isten az angyalai gyámságának rendelte alá, és bennünket is valamiképpen alárendelt. De nem úgy, hogy bármit megtehetnének velünk, hiszen nekünk Urunk van, nekünk fejünk van, nekünk parancsolónk van, és őt úgy hívják, hogy Úr Jézus Krisztus, az Istennek fia. És elsősorban mi ráhallgatunk, ő ráfigyelünk. Azt is tudjuk, hogy egy gyámsággal megbízott angyalok egy harmada elhagyta őrhelyét, szolgálatának helyét, ős vádlónkkal együtt elbuktak, és a földre vettettek. Kivettettek az Isten udvartartásából a földre. Isten ellen soha semmit nem tehet már ez a mi ős vádlónk, héberül Sátán. Ellenünk viszont még meglévő erejével a végsőkig harcolhat. A végsőkig. Ellenünk küzd tehát az, aki Istennel szemben egy láncra vert tehetetlen. Ellenünk harcol, akiknek sorsa egyé vált az Úr Jézus Krisztus sorsával, egyé vált Urunkkal és Teremtőnk sorsával. Tehát, ha ellenünk harcol, akkor az Isten szemefény ellen küzd. Ezt soha ne felejtsük el. Sőt, éljünk ennek tudatában. De éljünk ennek tudatában. Mózes és népe tehát ennek az Isten és ellenségei közti háborúnak a harcmezején kellett úgymond átvonulnia, áthaladnia akkor, amikor kihozta, kivezette Egyiptomból Izrael népét. Mindezt az Isten népe úgy tapasztalta, mintha az ellensége a fáraó és parancsát végrehajtó katonák volnának. Nem így van. Tudjuk az igéből, nem ez a teljes valóság. Ez a valóságnak egy része, amit mi látunk. Nem Egyiptom emberi faraója volt igazi ellenségük, hanem a mögötte álló És a világunk felett erővel, hatalommal bíró Istenek, úgymond a világbíró hatalmasságok, fejdelemségek, az elbukott angyalok, a szellemi teremtmények, szellemi erők. Ezek a gonosz erők használják az embert. A maguk veszett harcaikban, elvesztett harcukban, pajsként, védőtámadó eszközként, éppen úgy, mint amikor a visszavonuló hadsereg mindent elpusztít maga mögött, hogy az üldözője ne érhesse utol. Nem számít már semmi ennek a menekülőnek. Hogy mit áldoz fel? Bármi, ami csak a keze közé kerül, az üldözője útjába dob, hogy pusztítsa és lelassítsa, és semmi nem számít. Teljes, nyers megfogalmazásban tehát a gonosz belőlünk csinál magának egérutat, bennünk, velünk és általunk akarja fenntartani a maga elkárhozott létét. Sajnos sok esetben sikerrel jár, hisz embereket nyer meg magának, állít a maga oldalára, mint a fáraót és a katonáit, e veszett küzdelme céljára, akiket a háború szófordulatával élve ágyútőtelékként használ, embert embertársa ellen, testvért a testvére ellen, embert saját emberi önmaga ellen. Önmagunkkal is szembefordít ez a gonosz. És embert Isten ellen. Az ellen az Isten ellen, aki nem ellenünk harcol, hanem értünk harcol. És minket ellenségeivé tesz a szabadítónak. És a szabadításunk és üdvösségünk és örök életünk harcának az ellenségévé tesz. Nem szövetségesei leszünk az Istennek ebben a harcban, hanem ellenségei, ha nem az igére figyelünk. Tudom, hogy nem kellemes és nem felemelő ennek az igazságnak megfelelően tükörben nézni, és meglátni benne önmagunkat és állapotunkat. Tudom, hogy ez nem kellemes, de ez az Isten igéje, testvéreim. Az első, a legelső dolog, ami ebben a valóságban elhagyja az ajkunkat, megfogalmazódik a szívünkben, a fejünkben, az a lázadó dű, harag, indulatosság, bosszúvágy. Miért kell nekünk itt lennünk? Miért hoztál ki minket ebbe a pusztába? Nem volt elég temető Egyiptomban, hogy itt a pusztában mészároljon le a katona? Nem megmondtuk neked, hogy hagyj békén bennünket? Ne hirdesd nekünk a szabadulást! Jó volt ott a rabságban Egyiptomot szolgálni. Miért vagyunk itt? Azt gondoljuk, hogy csak Izrael fiai zúgolódtak így Mózes ellen és Isten ellen. Nem. Bennünk is megfogalmazódnak. Ugyanezek az érzések, ugyanezek a gondolatok, indulatok, hogy miért vagyunk itt? Miért keveredtünk bele ebbe a háborúba? Miért kell benne részt vennünk? Nem értjük. Sajnos nem maradhatunk ki belőle. Vagy egyik, vagy a másik oldalon nekünk is fel kell sorakoznunk. Föl kell vennünk a harcot. Ha tetszik, ha nem. Hogyan válasszunk jól, és hogyan harcoljunk? Ez tehát a kérdés. Hogyan küzdjünk? Krisztus lelke, a prófétaság lelke ezt válaszolja nekünk erre a kérdésre, Jeremiás próféta által, akinek nevét hallottuk a felolvasott igéből, aki mielőtt sírató éneket írt volna Jósiás király haláláról és Izrael pusztulásáról, figyelmeztette Jósiás királyt, és ezt mondta neki, nekik, neki és a feleségének. Alázzátok meg magatokat, és üljetek veszteg, mert leesik fejetekről a ti dicsőségeteknek koronája. Igen, pontosan ezt jelenti mélyen a gyakorlatba ültetve számunkra és nekünk, hogy az egyetlen jó oldalon állunk, foglalunk állást és harcolunk. Ezt, amit Jeremiás próféta mondott Jósiásnak. Sok bibliai példán elveszett és megnyert csatán keresztül tanítja ezt nekünk a mi Urunk az Éden óta, a bűnesed óta. És fogja tanítani addig a pillanatig és óráig, amíg Jézus értünk nem jön. Már Mózes népének is a veszteg maradás háborúját és harci technikáját tanította meg. Akkor is ott, a Vöröstengernél, a veszteg maradás küzdelmével csatát nyertek. Mert Mózes kinyújtotta a kezét Isten beszéde szerint, és a tenger ketté nyílt, és a nép száraz lábbal kelt át a ketté nyílt tengeren. A fáraó seregei utánuk nyomultak, de Mózes megint kinyújtotta a kezét, és a víz visszatért a helyére, és maga alá temette Egyiptom egész haderejét. Vannak, akik azt mondják, hát könnyű volt nekik, hisz semmit nem tettek, azon kívül, hogy kiabáltak, féltek, szitták Mózes, semmit nem tettek. Könnyű így látni, de aki így gondolja, nincs benne sem ismeret, sem bölcsesség, és semmiféle világosság. Mert nem ez a valóság. Mert nincs idegfeszítőbb, kimerítőbb, és mindennél kegyetlenebb kemény küzdelem annál, mint az Úr igéjével és magával az Úrral, vele együtt, Jézussal együtt, Krisztussal együtt, veszteg maradni. Ez a legkimerítőbb, a legkegyetlenebb harc. Emlékezzetek csak vissza, amikor azt mondta Jézus, hogy gyertek velem a kertbe, harcoljatok, küzdjetek velem egy órát. Péter, János, Jakab, gyertek velem! Nézzétek meg, hogy kell ezt! Akkor ők elaludtak. Úgy küzdöttek Jézus mellett, hogy elaludtak. És kétszer is felköltötte őket Jézus, hogy gyertek! De ők mind annyiszor elaludtak. Így küzdöttek. George McDonaldnak tulajdonítják a következő idézetet. Ha megtörném, és én mondom Istenre való hallgatásom nyugalmát, elhagyna az erőm, de még megőriztem a békém, ellenségem láthatatlan háló rabja maradt. Testvéreim, Mózes idejében a veszteg maradásnak volt egy fő próbája, és ez a pászka vacsora estéje és éjszakája volt. Isten népének le kellett vágni a húsvéti bárányt, vérével megkenni az ajtófélfáját, majd megsütve és keserű füvekkel fűszerezve el kellett fogyasztaniuk maradéktalanul a húsvéti bárányt. Ha mégis megmaradt valami, azt el kellett égetniük. És még ők ezt tették, szó szerint, az Úr angyala Egyiptomot látogatta, hogy elveszítse elsőszülöttjeit. Mert a törvény szent, sérthetetlen és felbonthatatlan. Az elsőszülött elsőszülöttért. Életet életért. Ha te nem engeded el és megölöd az én elsőszülöttemet, mondja az Isten a fáraónak, én is megölöm a te elsőszülöttedet. És úgy lett. Úgy lett. Mert ez a törvény. Életet életért. Nem fog ez megváltozni. Ez a törvény ma sem változott meg. Jézus életéért, a mi életünk. De Isten úgy gondolta, hogy a mi életünk Jézushoz tartozzon, nem pedig az ellenséghez. Ez az evangélium. De életet életért. A törvény áll szent, sérthetetlen, és érvény szerez magának. Tehát így történt. Izrael számára az volt a feladat, hogy teljesen egyesüljön, azonosuljon a húsvéti bárányjal. Maradéktalanul. Annak minden ízét és porcikáját fogyassza el, azonosuljon vele. Ez volt a veszteg maradás kiábrázolása, iskola példája ott Egyiptomban. A bárány vére oltalma alatt együtt harcolni az Úrral. Egyiptom istenei ellen, nem az egyiptomiak ellen, Egyiptom istenei ellen, a gonoszság erői ellen. Mindig és soha nem volt más az ember feladata, már az Éden kertjében is. Csak és pontosan ennyi és ez volt az ember feladata. Ádámnak, Káinnak, Jósiásnak, hogy rövidre fogjam a sort. És mindenkinek ezt a küzdelmet kell tanulnia, és végigharcolnia. A múlt vasárnap hallottuk, hogy maga Pál apostol is ezt a harci technikát tanulta, alkalmazta magára, gyakorolta és tanította. Hagyta hagyatékul nekünk is. Az erőtlenség harci technikájának nevezte ezt, amiről a következőket mondta. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Egyé válni a húsvéti báránnyal, egyé lenni Jézus Krisztussal, mit is jelent ez? Jeremiás erre azt válaszolta, hallottuk, alázzátok meg magatokat, és üljetek veszteg, mert leesik fejetekről, mert különben, ha nem, leesik fejetekről a ti dicsőségetek koronája. Alázzátok meg magatokat, tegyétek le koronáitokat trónusom előtt a lábamhoz. Ez a mennyei Isten tisztelet. Ennek kell történni az életünkben. És igaz imádat, ez az igaz imádat, az élő Isten előtti hódolat. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzuk. Odafigyelünk arra, amit mondunk. Benne vagyunk abban, amit mondunk. Hányszor elmondjuk, de nem telik meg számunkra semmilyen tartalommal. És ha nekünk semmi nem jelent, és nem telik meg tartalommal, akkor az Isten számára sem. Mert nem vesszük le a fejünkről a koronánkat. Nem szolgáltatjuk ki magunkat teljesen Krisztusnak. Nem azonosulunk úgy ővele, hogy vére a mi vérünké váljon, testünk pedig az ő testévé váljon. Hát akarok-e én egyszerre és együtt megfeszítve lenni Jézus Krisztussal? Hogy éljek többé nem én, hanem ő éljen? Akarom én ezt? Akarom-e, hogy ővel együtt függjek az ég és a föld között kiszolgáltatva tehetetlenül, mert veszteg maradni? Azt jelenti, hogy tehetetlenül várakozom. Nem tudok semmit tenni a kezemmel, a lábammal, semmimmel. Ki akar így együtt harcolni az Isten fiával? Az ő oldalán maradni végsőkig, ki akarja ezt? Pedig a vesztegmaradás pontosan ezt jelenti. Oda kötöztetem magamat az oltárhoz. Oda szegeztetem magamat a megfeszített Krisztushoz és az ő nyugalmához. Az ő nyugalmához. Az ő békességéhez. Ez nem elég az emberi erőnk, a mi erőnk nem elég, semmit nem használ. Látod, hogy milyen nyugodt és szelíd a megfeszített Úr? És hallod, milyen szeliden szól? Még az ő kínszenvedései közepette is. Nem kiált, csak szól. Nos, amikor ezt mondja nekem és neked, hogy alázd meg magad és ülj veszteg, akkor lényegében maga mellé szólít. Ugyanúgy, mint János, Pétert és Jakabot tette ott a Getsemáné kertjébe. És azt mondja, hogy jöjj, harcolj velem együtt. Gyere, jöjj, küzdjünk együtt végig az erőtlenség veszteg maradásának mindennél hatalmasabb küzdelmét, harcát, küzdjük együtt végig. Ha ezt teszed, koronád nem vész el, hanem még fényesebb és dicsőségesebb lesz. De ha bármilyen formában kiszállsz, bármilyen formában, bárhogy, a veszteg maradásnak ebből a küzdelméből áldozatául esel annak a háborúnak, amelyben Isten maga számol le ősi vádlónkkal és minden csatlósával. A pokolig leszámol velük. És Isten nem akarja, hogy veled is leszámoljon. A béke és nyugalom evangéliumát hallgatva tehát, és meghallgatva, ha figyelünk és megtartjuk, benn maradhatunk az Úr bennünket féltve szerető szeretetének lángoló tüzében, a tűznek a kellős közepében, benne maradhatunk. Az ő lángjának oltalmazó nyugalmába, és így az Isten, ami mennyei atyánk, személyes jelenlétében is benne maradunk. Mint ahogy Jézus utolsó pillanatban is azt mondta, hogy én Istenem, én Istenem, én Istenem, én Atyám. Miért hagytál el engem? De akkor is az ő Atya volt, és az ő Istene volt. E bennmaradás által az Úr jelenlétében, az Úrral együtt uralkodhatunk a bűn és az ellenségünk felett, amely ellenség láncra vert, és hálóban fergődik. Isten előtt nincs látványosabb tett ennél, mint veszteg maradni Jézus Krisztussal ebben a küzdelemben. Ez a legtöbb, amit ember tehet, hogy imában egyé válik Krisztussal, és együtt küzd vele. Hatalmas erőket szabadít fel ez a küzdelem, amit a külső fizikai földi világ tétlenségek lát, sőt, kigúnyol, és amíg gúnyol, azt akarja, hogy kimozdulj ebből a veszteg állapotból, hogy tegyél valamit, és ezzel rögtön a maga területére csal, és elveszik. De valójában, tehát ez a legkeményebb harc, és Isten azt akarja, hogy vele együtt küzdjünk, hogy érvényesüljön az Isten üdvözítő szeretete és szabadítása az életünkben, és kiterjedjen az egész világ mindenségre. Testvéreim, Ádám elesett ebben a csatában, ahogy fiakáim is. Történetünkben Jósiás király, nem tudjuk, mi volt, mi történt a szívében, nem fogadott szót Jeremiásnak, és tudjuk, hogy kiment megütközni Nékó fáraóval. Nem maradt veszteg. És valahogy kizökkent a Krisztussal való közösségéből, az Úrral való közösségéből, a Krisztusnak való engedelmességéből kiesett. Nem kötözte meg magát, nem szorította oda szorosan önmagát. És ezzel szabadjára engedte az ellenséget, hogy mondjuk úgy kiszolgáltatta magát az ellenségnek. És hallottuk a történetéből, hogy egy találomra kilőtt nyíl volt, amit az egyiptomiak kilőttek, eltalálta, mert álruhába volt, nem rácélozta. És úgy sebesült meg, hogy estére meghalt Jeruzsálemben. De az a helyzet, hogy nem került volna mindez bele Jeremiás siralmaiba, mert utána elveszett az ország is. Oda veszett a nép. Jött Nabukadnezár, és elvitte babiloni fogságba. Letörölték a térképről Júdát, Izraelt. testvéreim. És mivel nem oly rég volt az egyjövő tartozásunk nemzeti ünnepe, akkor elmondom, hogy hasonló történt velünk a nagy háborúban, amikor a császár ellen elkövetett merénylet után mi nem maradtunk vesztek. Hogy is maradhattánk volna? És belekeveredtünk ebbe a szörnyűségbe és borzalomba, hogy 6 évre rá legyen az a végzés, amit Trianonként ismerünk, és tényleg oda vesszen az ország, szinte a nemzet is, és bekerüljön ez a történelembe, mint siratóének, mint felkiáltójel, mint emlékeztető, hogy tanuljuk meg az Úr Jézussal együtt harcolni a harcainkat, az Isten lelkére figyelni, az Isten igének a közelségébe maradni, mert csak azok menekülnek meg, csak azok tartatnak meg, az a kerés, az a maradék, aki mégis kitart a Krisztus mellett, úgy, ahogy ő gondolja, és az ő oldalán harcolja végig a harcait. Ide bölcsességgel. Jósiás önmagában egy emberként nem tud elég bölcs lenni. Isten kegyelmére van szükségünk. Ezért mondja az ige, hogy imádkozunk a vezetőinkért. Minden vezetőért, hogy adja meg Isten ezt a bölcsességet. Így imádkozzunk az egyházunkért. A lelkészekért, a presbiterekért. Minden vezetőért. Mert hogyha csak egy kicsit nem figyelünk, akkor Jósiás sorsára jutunk. Vagy éppenséggel Júda és Izrael sorsára jutunk. Ismét. De az Úr nem ezt akarja, hanem megmenteni akar. Azt akarja, hogy vele együtt győzzük, és megnyerjük a végső csatát is. Testvéreim, kérdés, hogy Ádámot utánozva miért szakadunk ki újból és újból az Úr hatalma szavával teremtett szellemi, mennyei valóság édeni teréből és az Isten örökké valóságából, a mi atyánk jelenlétéből. A rövid és banális egyszerű válasz erre az, hogy azért, mert zsong a fejünk a sátán vágyaitól, gúnyolódásaitól, a világosság angyalának vedlett kígyó ámító hazug beszédeitől, narrációitól, valóságteremtésétől, tanácsaitól, melyekkel az Istentől meghallott igével, hittel, ha nem szegülünk ellene, ha nem lepleződik le, akkor ő fog győzni. Nem az ige. Ez nincs jól. Ezt nem engedhetjük. Ezért szól erről a helyről hozzánk az ige, hogy mi az igére figyeljünk. Jósiás például akkor úgy érezte, hogy a faraó hadseregét nem engedheti be az országa területére. Ütközön meg a fáraó valahol máshol az ellenségével. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy gyorsan cselekedjen, és kiderült, hogy ez a gyors cselekvés számára az ellensége csapdája volt, amiben bele is esett, és el is veszett. Ez a nagy ámító, gonosz, időrabló, és mivel világunkban az idő és tér összefüggnek, az elrabolt idővel valójában teret rabol magának, az embernek szánt teret, az emberrel együtt. Tudnunk kellene, hogy mullandó és romlandó porból vett emberként ültetett maga mellé az Úr a nekünk készített örök életbe, amit csak és kizárólag az Úrral való töretlen egységünkben élvezhetünk, ha úgy tetszik, birtokolhatunk, de valójában, ha ezt a kifejezést használom, akkor megtévesztő lehet. Lényeg az, hogy együtt legyünk az Úrral. Talán könnyű ezt végig gondolni, ha béke van, ha nyugalom van, ha minden jól megy. De ha nem mennek jól a dolgok, ha semmi nem megy jól, a harc hevében, akkor mi is ugyanúgy félünk, mint Izrael ott a Vöröstengernél. Mi is ugyanúgy vádoljuk magunkat, egymást, lehet, hogy még Istent is, hogy miért vagyunk benne ebbe a háborúba. Amikor érzelmeink, félelmeink, hullámai összecsapnak felettünk, és úgy érezzük, hogy pillanatokon belül végleg elsüllyedünk, ez az erősen végesnek érzékelt időnk állapotunk arra ösztönöz, hogy egész testünkben az önmegmentésre idomított kisagyunk olyan hormonlavinát és impulzus özönt kap, ami szinte automatikusan futásnak indítja a lábunkat, ütésre a kezünket, vicsorításra a fogunkat, cselekvésre késztet, de semmi esetben nem veszteg maradásra. Ebben az így lázbozott testben tehát semmi nem szól a vesztegmaradás mellett, ellenkezőleg mindent a görcsös rángatozás mozgat. Ekkor kellene reán kiáltani az Úrnak az ő igéjével és az ő lelkével, éppen úgy, ahogy Ábrahámra kiáltott, amikor remegő kézzel éppen lesújtani akart az ő fiára, Izsákra, hogy feláldozza őt az oltáron. Csak az ige tud megállítani. Kiáltania kellene, hogy szavának hulláma kioltsa a fejünkben zsongó ördögi beszédeket, hazugságokat és a mindenféle sátáni erőt. Csak és kizárólag e kegyelem reján kiáltott igéje képes erre a felfoghatatlan befékezésre és megállításra, arra, hogy bennünket veszteg, az Isten beszédének feszült meghallgatásába tartson. És ez történik az Isten tiszteleten. Hallgatunk az Isten igére, az Úristenre, hogy megmentsen minket. Itt a szabadításunk történik, miközben halljuk az igét. Értsük meg, micsoda öröm és kegyelem ez számunkra, mekkora lehetőség. Maradj veszteg, parancsolja az Úr, és egyúttal azt is, hogy magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva ennyi a bosszúállás és a megfizetés, amikor lábuk megtántorodik, mert közel van az ő veszedelmük, és siet, ami rájuk vár, mondja az Úr. Testvéreim, a nagy gúnyolódó kezdettől fogva hazug, a maga ámító mesterkedésével összekeveri bennünk az Úr magának helyet kérő hangját, az igét, a tanítás, a maga embergyűlöletét és a mi bosszú vágyunkat. És jó lenne, ha ezt Isten igéje most bennünk szétválasztaná, és elhatna bennünk Isten igéje, ami életünkért és ami üdvösségünkért a szívünkig, hogy ott olyan akarat szülessen bennünk, amivel az Urat választjuk, mert ő minket választott. Az Ószövetségben Énokról jegyezték fel, hogy minden kortársával ellentétben bent maradt és megmaradt az Úrral való személyes, bensőséges közösségének az oltalmában. Isten pedig ezt örök példa gyanánt azzal jutalmazta, hogy Énok nem látott romlást és halált, mert az Úr magához vette őt. Ő, ami Krisztushoz való elvitetésünknek a példája és előképe. Mert ugyan hisszük és valljuk is, hitvallásunkban is, hogy jön Krisztus értünk, és jön megítélni ezt a világot. És eljön értünk, hogy magához vegyen, de vajon ott talál-e bennünket abban a vesztegmaradásban, ahova odaállított, ahova elhívott. Számunkra ez az egyetlen szabadulás helyre. Helye, hogy hittel ott maradjunk, és kitartsunk. Tehát nem hiába hív bennünket szüntelen és sürgősen az evangélium az Úr nyugalmába. A nyugalom napjáról azt mondja, szenteld meg azt, tarts szentnek, legyél igényed rá, menekülj a nyugalomba, az ő oltalmába. Minden igaz igehirdetés egyfelől szántott földbe való magvetés, a jó gyümölcsök reményében. Másfelől pedig Isten hívása és kapunyítása, hogy rajta keresztül a hit által bemenjünk és benn is maradjunk az ő igével megteremtett nyugalmába, békéjébe és országába. De amiképpen a földbe vetett magot nyugodni hagyjuk és nem piszkáljuk ki, a magvető nem ezt teszi, hanem nyugodni hagyja, éppen úgy kell nekünk magunknak is Krisztusba elvetve nyugodtan veszteg maradnunk. Isten azt akarja, hogy az ő igéjével megteremtett szellemi valóság valóságos és örök terében ő vele együtt bilincsbe és hálóba bezárva tartsuk az ellenségünket ő vele együtt, hogy ez az ellenség nekünk ne árthasson, hanem Isten teljes győzelmet vehessen felette. Akarnunk kell ezt a Krisztussal való örök együtt uralkodást. Amen. Szerető mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy harcolni tanítasz bennünket az ősi törvényből, a te szent igédből, hogy rávilágítsz helyzetünkre és állapotunkra. És azt akarod, hogy együtt legyünk veled, hogy együtt usakodjunk, hogy te mutasd meg, hogy mikor, mit kell nekünk tennünk. És talán a legnehezebb harcon is együtt veled menjünk keresztül, amikor úgy érezzük, hogy ez az utolsó óránk, hogy nincs többet számunkra semmilyen más lehetőség, hogy itt a vég, akkor is meghalljuk a te bíztatásodat, hogy ne féljünk. Mert meglátjuk a nagy szabadítást, az ellenségünknek teljes megszégyenítését, és meglátjuk a te dicsőségedet is. Szerető mennyi édesatyánk Jézus Krisztusban, mi ezt a győzelmet kérjük most magunk számára. Hogy úgy tudtunk volna ma rád hallgatni, hogy valóban te keríts bennünket a te hatalmadba, és akarjunk veled együtt küzdeni, mindvégig és a végsőkig. De most különösen kiáltunk hozzád, mennyi édesatyánk, örökké való Urunk, mindenek felett való Úr és Király, a vezetőinkért, az elöljáróinkért, az ország vezetőiért, a népünk, nemzetünk vezetőiért, a lelkészekért, a papokért, az egyházi szolgákért, a presbiterekért, a gondolókért, az anyaszent egyházért kiáltunk hozzád, hogy legyünk készen, résen, hogy tudjunk rád figyelni, és te megtartsál bennünket, Urunk, a te oltalmadba. Sőt, meglássuk szabadításunkat is, ellenségünknek megszégyenülését, és a te győzelmedet. És továbbá kérünk arra is, hogy készíts bennünket a veled való örök közösségre. Készíts bennünket, hogy készen álljunk a helyünkön, amikor eljössz, hogy magadhoz vegyél bennünket, amint megígérted. Így kiáltunk ezért a gyülekezetért is, ennek minden egyes tagjáért. Kiáltunk hozzád a betegekért, a gyászolókért. Most különösen János testvérünkért könyörgünk, aki operálás után fekszik, és reménykedünk vele együtt közösen a te színed előtt, a teljes felépülésében, és abban, hogy te visszahozod a gyülekezetünkbe. Ezért kiáltunk hozzád Jézus nevében, hogy hallgass meg minket, és mutasd meg neki, és nekünk is a te szabadításodat, ismét és újból, önmagadért, és a te szent nevedért. Kérünk, hogy adj vigasztalást, némítsd el fejünkben és szívünkben az ördög minden hazugságát, minden gúnyolódását, és addurunk, hogy megteljen szívünk és elménk a te igéddel, a te igazságoddal és a te orcáddal, amit ragyogtas Jézus Krisztus által, az ő nevében kérünk, menj édesatyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom a tagadkozást. Tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat.
A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége, vigasztaló ereje és minden igazságra elvezérlő jelenléte legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Amen. Áldott úrnapját kívánunk mindenkinek!